Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét, amint az szól hozzánk Máté evangéliumának 22. verséből, a 41-től a 46. versig terjedő ige szakaszából. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: mit gondoltok Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő azt kérdezte: hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én Uramhoz: ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Ámen.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, hálát adunk a lehetőségért, hogy téged hallgathatunk, hogy kérdezhetünk, és a válaszaidat meghallgathatjuk, mert halló távolságban vagy tőlünk, mert mi is halló távolságban vagyunk tőled. Ha kiáltunk, ha szólunk, vagy ha csak suttogni tudunk, akkor is tudhatjuk, te meghallasz bennünket. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a hűséget, ezt a jelenlétet, hogy úgy jöttél el, és azért jöttél el, hogy megtarts minket. Nem azért, hogy kárhoztass, nem azért, hogy szégyenünkben elűz bennünket önmagad elől, hanem hogy megfogd a kezünket, sőt, fölemelj minket, megvigasztalj, megerősíts. Mégis kérünk ad, hogy komolyan tudjuk venni az igédet, ne csak a kegyelmedet lássuk és halljuk, hanem az igazságodat is, hogy át tudjuk élni mélyen igédnek az igazságát, komolyságát, hogy át tudjuk élni mélyen a saját méltatlanságunkat, elrontott dolgainkat, hogy ezt a kettőt egyszerre és együtt lássuk, önmagunkat is, téged is. Segíts így megismerni téged, így megismerni önmagunkat, megismerni a reményeinket, a lehetőségeinket, a kötelezettségeinket, a feladatainkat. Segíts tisztán látni. Ezért kérünk, add a te lelkedet, hogy ez a mai ige is mutassa meg gazdagságát, üzenetét, fontosságát. Mutasd meg nekünk, mit kell megértenünk és magunkban megváltoztatnunk. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha nem kérdeztünk és nem figyeltünk, ha nem hallgattunk rád és nem engedelmeskedtünk neked. Bocsáss meg mindent, ami elválasztott, erősíts bennünk mindent, ami hozzád köt és hozzád kapcsol. Most is, ebben az időben, ezzel az igével is, ezzel az Isten tisztelettel is. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Máté evangéliumának a 22. részében, a 42. versben a következőképpen: mi a véleményetek a Krisztusról? Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Mi a véleményetek a Krisztusról? Jézusnak a kérdését olvassuk most egy olyan történetből, egy olyan jelenetből, ahol ismét párbeszédben van a körülötte lévőkkel. Most éppen a farizeusokkal beszélget Jézus. Több ilyet is olvastunk, például egy héttel ezelőtt az ige szintén egy ilyen jelenet volt, ott a főpapokkal és a vénekkel beszélgetett Jézus, de ha azóta folyamatosan olvassuk a Biblia olvasók kalauz szerint az igéket, mind ahogy a mai ige is a Biblia olvasók kalauzt követi, szóval ebben a szakaszban több ilyen beszélgetés is van, vannak példázatok is, kisebb történetek, de ilyen párbeszédes jelenetek sorozatban vannak. Hát először is ugyan egy héttel ezelőtt volt az a kérdés, amikor azt kérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal cselekszel, honnan van a hatalmad. Aztán van egy híres párbeszédes rész, amikor megkérdezik Jézustól, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Aztán jön egy nehezen értelmezhető történet, a szadduceusok kérdezik, hogy hogy van ez a feltámadással. És mondanak egy hosszú történetet, majd még fogok rá utalni, egy családról, ahol 7 testvér van, és egy asszony, akit mind a 7 fiú elvesz, és aztán hát a végén a feltámadáskor kinek lesz majd a felesége. Aztán van még egy történet, az talán a leghíresebb, amikor megkérdezik tőle, hogy melyik a nagy parancsolat. És most ebben a sorozatban szintén egy párbeszédhez érkezünk, de megfordítva áll a párbeszéd, mert itt nem Jézust kérdezik mindenféle kacifántos kérdésekkel, hanem Jézus kérdez vissza. Ő kérdezi meg az őt körülállóktól, a farizeusoktól, mi a véleményetek a Krisztusról. A párbeszéd önmagában jó dolog, hogy lehet beszélgetni Jézussal, föl lehet tenni a kérdéseinket, meg lehet hallgatni a válaszait, tehát alapvetően ez egy pozitív dolog lenne, de az utolsó vers éppen ennek a pozitív érzésnek szab határt, gátat, mert azt olvassuk a 46. versbe, Kira ezt olvasta föl, de senki sem tudott neki felelni egy szót sem, kérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Tehát úgy néz ki, hogy egy sorozatnak a végéhez értünk, párbeszédes jelenetek, kérdeznek, Jézus is kérdez, de itt ennek vége, mert nem tudnak rá válaszolni, és nem ismerik tovább kérdezni őt. Miről szól ez a záró jelenet akkor, a párbeszédnek a vége? Mire figyelmeztet minket? Ha röviden akarom megfogalmazni, 3 viszonyulást állít középpontba Jézus, 3 viszonyulásról lesz majd szó, és még a végén arról is, hogy az a 3, az tényleg 3-e, vagy tulajdonképpen csak 1. Az első viszony, amiről Jézus ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a helyzettel beszél, amire fölhívja a figyelmet, az az ő hozzá, a Jézushoz való viszonynak a kérdése. Mint ahogy az előbb említettem, 4 párbeszédes jelenetnek a végén vagyunk, aminek éppen a vége ez a párbeszéd. Mind Jézus környezete, a zsidó társadalom, a kor társadalmának a kiemelkedő csoportjai és Jézus között folyik egyfajta párbeszéd. De ezzel a jelenettel, ezzel az utolsó kérdéssel Jézus azt mondja, hogy ez nem párbeszéd. Ez nem párbeszéd, amit mi csinálunk. Ide jöttök hozzám és kérdezgettek, de nem figyeltek rám. Nem vagytok kíváncsiak rám. Ha visszaemlékszünk, egy héttel ezelőtt abban a jelenetben is kiemeltük, hogy Jézus tanít a templomba, valamit mond, valamiről beszél, valami a középpontban van, és oda mennek hozzá az írástudók, és föltesznek egy egészen más kérdést. Nem azért mennek oda Jézushoz, hogy meghallgassák azt, amit tanít, nem azért mennek oda, hogy értsék azt, amit Jézus üzenni akar, hanem van egy előre elkészített kérdésük, valószínűleg hosszan érlelgették, csiszolgatták, próbapereket futtattak le, hogy hogyan fog majd Jézus válaszolni, hogyan lehet őt megfogni, mert fontosabb volt a saját kérdésük, meg a saját szívbéli szándékuk annál, amit Jézus mond. Jézus azt mondja, ti nem figyeltek rám. Nektek nem fontos, amit mondok. A 22.15-ben, ha végigolvasnánk ezeket a párbeszédes jelenteket, oda le is van írva. Azért mentek oda, hogy szóval csalják törbe. Hogy valahogy meg lehessen fogni. Aztán ez a 7 fiúnak az egy felesége, ez a történet. Oda jönnek egy történettel, aminek semmi köze nincs az élethez. Semmi köze nincs az emberhez. Semmi köze nincs férfinek és nőnek a viszonyához. Semmi köze nincs az Úristenhez. Egy faramúci, kitalált, erőltetett, izzadság szagú történet, minthogyha őket tényleg érdekelné a feltámadás. Mintha őket tényleg érdekelné, hogy Jézus hogyan látja ezt. És a 22.35-ben a nagy parancsolat kérdésénél oda is le van írva. A törvénytudó azért kérdezi, hogy kísérteni tudja, hogy kísérteni akarja őt. Jézus azt mondja, ezzel a kérdéssel azt jelzi, ez nem párbeszéd, ez időpocsékolás. Ez színjáték. Amit mi csinálunk, most már nem tudom, hanyadik beszélgetés óta, ez tulajdonképpen önbecsapás. Ti nem vagytok rá kíváncsiak, hogy én mit mondok. Nem vagytok kíváncsiak arra, amit tanítok. Ti nem kerestek engem, nem akartok megismerni, nem akartok engem megérteni, és jelzem, hogy én ezt látom rajtatok. Jelzem nektek, hogy én tudom, hogy mi van a szívetekben. Jézus olyan, mint a jó kereskedő, aki abban a pillanatban, hogy bejött a kuncsaft az ajtón, tudja, hogy akar vásárolni, vagy nem akar. Vagy csak nézelődik, vagy csak turkál, vagy csak húzogatja a száját, de azt is látja, hogy valami tényleg kell neki. Hogy van olyan ember, aki azért jött be, hogy vásároljon, és van olyan, aki csak azért jön be, hogy kifogásokat keresen, hogy nézelődjön, hogy ötleteket lopjon, de vásárolni nem volt szándéka. Jézus azt mondja, én rátok nézek, és rögtön látom, hogy mi van a szívetekben. Ti csak turkáltok itt az áruba. Ti csak turkáltok itt az Isten igéjébe, az én tanításomba, de nem akartok tőlem semmit. Vagyis azt mondja ez az ige, arra figyelmeztet minket is, hogy aki Jézust kérdezi, aki oda megy Jézushoz, az számítson arra, hogy Jézus látni fogja, hogy mi van a szívébe. Nem az a baj, hogyha néha nem értjük Jézust. Az se baj, ha úgy érezzük, és talán jogosan, hogy semmit sem értünk abból, amit mond. Hanem az a baj, ha az van a szívünkben, hogy minket tulajdonképpen nem érdekel ez. Oda megyünk, de azzal az ellenállással, azzal a zártsággal, hogy nem hagyjuk, hogy Jézus hasonl ránk. Elmondhatja, válaszolhat, beszélhet, de nem fogunk neki engedni. Ez a baj, és ezt a bajt látja meg Jézus ezekben az emberekben. Ez az első viszonyulás. Mi a viszonyunk hozzá, aki tanít? A második viszonyulás, és Jézus kérdése erről is beszél, hogy az Istenhez fűződő viszonyunkról kell számot adnunk. Mit kérdez Jézus? Érdekes a kérdés, vagy a megfogalmazás. Mi a véleményetek a Krisztusról? Mi az újszövetségi fülünkkel azt hihetnénk, vagy azt hihetjük, hogy Jézus saját magára kérdez rá. Jézus Krisztus azt kérdezi a körülötte állóktól, hogy mi a véleményetek Krisztusról, azaz rólam. Van is egyébként egy párhuzamos történet, amikor Jézus azt kérdezi a tanítványaitól, hogy és ti kinek mondotok engem, és akkor Péter kivágja az ötös feleletet, a csillagos ötös választ, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Máté 16. De ott másról van szó. Ott valóban arról van szó, hogy Jézus azt kérdezi a tanítványait, hogy szerintetek én ki vagyok. Itt azonban azt kérdezi, mi a véleményetek a Krisztusról? A názáreti Jézus, a vándor tanító egy elméleti teológiai kérdést vet föl a farizeusoknak. Egy elméleti kérdést, egy teológiai kérdést, hogyan ismeritek ti Istent? Mit gondoltok Istenről, Istennek arról a tervéről, arról az elképzeléséről, hogy elküldi a messiást, a Krisztust, ugye azt jelenti, mi a véleményetek arról, hogy Isten egy messiást ígért, aki beavatkozik az életetekbe, megszabadít titeket a bűneitektől, üdvösséget hoz nektek, rendezi az Isten és a köztetek lévő zavarosnak mondható viszonyt. Mi a véleményetek erről? Vagyis Jézus tulajdonképpen azt kérdezi, tudjátok ti a leckét? El tudjátok mondani, amit erről tanultatok? Mit gondoltok róla? Állandóan az Istenről beszéltek, állandóan az Istenre hivatkoztok, de vajon érdekel-e titeket Istennek ez a nagy terve? Megérint-e titeket? Fontos-e számotokra? Vagy Isten csak egy ürügy, hivatkozás, egy lábjegyzet, amitől komolyabbnak tűnik az egész, a főszöveg? Egy reklámfogás számotokra, hogy lássuk, hogy ti komoly emberek vagytok. Nem mindenki komoly ember, de ti azok vagytok. Biztos ismerik a testvérek, van egy francia automárka, amelynek az egyik típusát Picasso-nak hívják. El szoktam gondolkozni azon, hogy ez az egyébként spanyol származású festő örülne, hogyha azt látná, hogy az ő neve az arra szolgál, hogy egy bizonyos autót jobban el lehessen adni. Hogy ez vajon büszkeséggel tölteni el, hogy automárka lett az ő nevéből. És az Úristen is ezen gondolkodhat, hogy vajon öröme az, hogy ezek állandóan rám hivatkoznak. Hogy engem keresnek Jézus szavában. Hogy az én nevem az állandóan ott van a szövegekben, ki lehet emelni, hogy hányszor hivatkoznak az Úristenre. Öröm ez az Úristennek, vagy pedig inkább szégyenkezik miatta, vagy pedig inkább szégyenkezik miattatok, kérdezi Jézust, Jézus az őt körülállókat. A harmadik viszony, ugye első volt a Jézushoz való viszony, a második az Istenhez való viszony, ami itt most nem Jézus személyéről szól, hanem Istennek az ígéretéről, a Mesiásban elhangzó ígéretéről, de a harmadik viszony az konkrétan a Szentíráshoz való viszonyra kérdez rá. Azt kérdi Jézus, ismeritek-e az írásokat? A 110. Zsoltárt idézi, amikor Dávid és a Messiás viszonyáról beszélget a farizeusokkal. Ismeritek ti az írásokat? Ez itt most nem egy műveltségi vetélkedő. Nem arról van szó, hogy adatszerűen ismerik-e, el tudják-e énekelni a 110. Zsoltárt, hanem arról szól, hogy fontos-e az, amit Isten önmagáról kijelentett az írásokban. Istenről beszéltek, Istenre hivatkoztok, de vajon elolvastátok-e, megjegyeztétek-e, elfogadtátok-e azt, amit Isten saját magáról kijelentett? Van-e bennetek annyi alázat és engedelmesség, hogy Isten igéjét magatokra nézve, meg a bennetek élő Isten képre nézve, mondjuk kötelezőnek tartsátok? Vagy pedig vannak elképzeléseitek Istenről, amit a napi vágyak és igények alakítanak valahogy, és lábjegyzet szinten lehet néha hivatkozni az Isten igéjére, de alapvetően arról az Istenről beszéltek, akit ti elképzeltek, vagy akit ti kényelmesnek és még elfogadhatónak tekintetek. Fontos számotokra az, amit Isten saját magáról mondott, és amit elvárt tőletek? Vagy Isten csak egy hivatkozás, Isten csak egy eszköz a saját céljaitok érdekében? Elnézést, egy kicsit meredek képet fogok használni, van egy szintén francia, nem autó, hanem egy kis rajzfilm, az a címe, hogy Lecsó, és a szakács művészetről szól, és van benne egy híres szakács, és a két utód, vagy a két kis szakács egymással beszélgetnek, az egyik tanítja a másikat. És azt mondja, hogy az ő receptjeibe mindig van valami váratlan, ezt kell megtanulni. És a tanítvány fölírja, hogy receptjeidben mindig legyen valami váratlan. Erre a tanító azt mondja, nem. A váratlan az az ő dolga, a te dolgod, hogy kövesd a receptjeit. A váratlan az az ő dolga, a te dolgod, hogy pontról pontra betartsd a receptjeit. Azt mondja Jézus, Isten néha, vagy mindig váratlan dolgokat tesz és mond. És ez az ő dolga. A ti dolgotok, hogy kövessétek a receptjét, fejből tudjátok. A 110. Zsoltárt, meg az összes többit, meg az ézsaiási proféciákat, meg Jeremiást, meg mindent, amely proféciák rólatok is szólnak. A mi dolgunk, hogy kövessük, hogy ismerjük, hogy engedelmeskedjünk az ő igéjének. Nem lehet úgy követni Istent, mondja Jézus, hogy Isten igéjének az útvonalát nem járjuk be, hogy nem ismerjük az Isten igéjét, hogy Isten igéje nélkül próbálunk engedelmeskedni az Istennek. Úgy csak magunkat fogjuk követni. A bennünk lévő Isten képet, a bennünk aktuálisan lévő Isten igényt, hogy most mi kelljen, majd mi kell éppen, vigasztalás kell? Vagy hogy csapjon oda az Úristen az asztalra, büntesse meg az ellenségeinket, takarítsa ki az életünket. De ezek a mi vágyaink, a mi elképzeléseink, a mi igényeink. Tudjátok ti, hogy ő maga mit mondott magáról? Három viszonyulásról beszél Jézus ebben a kérdésben. Jézushoz, a forráshoz, a beszélőhöz való viszony az első, Istenhez való viszony, és a Szentíráshoz való viszony. Kedves testvérek, nem túlzás és nem zsonglőrködés, ha azt mondjuk, hogy ez a három, ez ugyanaz a viszony. Ugyanarról a dologról van szó. Amikor Jézus kérdez, vagy figyelmeztet, akkor azt mondja, hogy a vele való viszonyunk az a Szent Háromság második személyéhez, a Fiú Istenhez való viszony. A hegyi beszédben ezt úgy jeleníti meg, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. hogy az Isten igéjéhez való viszony, az ugyanaz a viszony, amit a Jézustól hallottakhoz, ahogy mérjük magunkat. A Jézushoz való viszony, az Istenhez való viszony, és az íráshoz való viszony, ez egy és ugyanaz. A Szent Háromság második személye, a testélet, ige, ő beszél, ő kérdez, és ő figyelmeztet titeket. Egy viszonyunk van az Úristenhez, Jézushoz és az íráshoz. És ezt kell tisztáznunk, és tisztán felmutatnunk neki, másoknak, de elsősorban és legelőször is saját magunknak. Ebben segítsen minket ez az ige, Jézusnak ez a kérdése, és a ráadott helyes válasz. Amen. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy Krisztusban olyan közel jöttél hozzánk, hogy tanításodat, kérdéseidet és válaszaidat is hallhatjuk. Segíts, hogy ez mind eljusson a szívünkig. Ott és azt változtassa meg, amit te fontosnak, megváltoztatandónak tartasz. Attól, hogy ne csak kérdezzünk, hanem a válaszaidra is kíváncsiak legyünk. És mindig készek legyünk számot adni a hitünkről, a tudásunkról, az ismeretünkről, hogyha te kérdezel bennünket. Segíts, hogy valóban párbeszéd legyen köztünk, hogy ne hazudjunk, hogy ne bujkáljunk, hogy ne színészkedjünk előtted, hanem legyen az életünk őszinte és nyitott, egymás előtt is, meg te előtted is. Add a te igéd világosságát, szent lelkednek a bátorságát, az őszinteséghez, a megismeréshez, a beismeréshez, hogyha arra van szükség. Te taníts és vezess bennünket, mert a te igéd, a te lelked igaz és valóban örök életre vezérlő ige és tanítás. Ezt kérjük most is ezen a mai napon, légy itt velünk és taníts minket. Juttasd el az életünk közepébe azt, amit készítettél, amit hoztál, hiszen te tudod, milyen kérdések vannak bennünk, mi az, amiben segítségre, útmutatásra, bátorításra várunk, mi az, amit át kell gondolnunk, mi az, amiről le kell mondanunk, amit el kell hagynunk, el kell felejtenünk. Segíts nekünk ezeket tisztán látni, és amire szükségünk van, azt megcselekedni. Így kérünk áldást az életünkre, szolgálatunkra, a jelenünkre, a jövőnkre, de a múltunkat is a te kezedbe tesszük le, amihez mi már nem férünk hozzá, amit nem tudunk változtatni, amit nem tudunk megjavítani, ami az életünket nyomasztja, meghatározza, ami az életünknek tartalmat adott, az is legyen a te kezedbe. Te nézd át az életünket, te válogasd át ott az elmúlt dolgokat, mutasd meg, mi az, ami szerinted való volt, és mi az, amiből ki kell jönnünk. Így segíts megismerni önmagunkat, és megismerni azt, amit te készítettél számunkra. Áldást kérünk a gyülekezetünkre, annak minden szolgálatára, közösségére, minden csoportjára, szolgatársainkra. Te add áldásodat, szent lelkedet, alkalmassát tévő jelenlétedet minden helyzetben. Így imádkozunk a közösségeinkért, a most úton lévőkért különösen is, hozd őket vissza a biztonságban, épségben. Minden szolgálatunkhoz tőled kérjük az erőt és az bátorságot. Imádkozunk intézményeinkért, szolgálati közösségeinkért, az előttünk álló lehetőségekért. Te lelked tegyen minket alkalmassá és vezessen ezekben a helyzetekben. Könyörgünk a terhet hordozókért. Sok a gyászoló most a gyülekezetünkben, mennyei Atyánk, lásd meg az ő fájdalmukat, hordozd a betegségeket, a gyászokat, a fájdalmakat. Te légy az, aki szívünk minden titkát ismerve, támogatást, bátorítást, vigasztalást adhatsz számunkra. Imádkozunk a betegeinkért, a megfáradtakért, a gyengékért, a mások segítségére szorulókért. Urunk, add, hogy mindenki mellett ott legyen az, aki támogatni, erősíteni, gyógyítani tud. Így kérünk, add áldásodat és segítségedet egymás terhének hordozásához. Imádkozunk a városunkért, a magyar társadalomért, a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Gondviselő mennyei Atyánként őrizd meg minket, hirdesd Jézus Krisztus dicsőségét, szabadítását szerte a világban. Ő érte, ami Urunkért. Amen. Egy csendes percbe vigyük most Isten elé egyéni imádságainkat is. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldja meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy a kiáratnál szórólapokat találunk a megszokott rend szerint. Vigyünk ebből magunknak is, azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni, értesüljenek gyülekezetünk híreiről. Ha Isten engedi és élünk, akkor ma itt a templomban már még két istentiszteletet tartunk, 11 órakor családi istentiszteletet, este 5 órakor pedig ifjúsági istentiszteletet várunk szeretettel mindenkit. Heti alkalmainkról egészen röviden, hétfőn az új kollégium dísztermében egy kis koncertre hívunk mindenkit, Best of Bach címmel egy mini koncert lesz, amelyben gyülekezetünk tagjai, lelkipásztorok és zenészek, gyülekezeti tagok is fognak szolgálni. Mindenkit szeretettel várunk. Két házi bibliaóra lesz az elkövetkező héten. Hétfőn 6 órakor Oskolás Jánosnál, kedden 4 órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban. Az ott a környéken lakókat szeretettel hívják, várják a házi bibliaóra gazdái. Kedden presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében, szerdán pedig igazgató tanácsülés ugyanott, mind a két alkalom este 5 órakor kezdődik, az érintetteket várjuk szeretettel. Ránk következő vasárnap, 25-e virágvasárnap lesz, óra átállítás is, erre figyeljünk oda, egy órával előre kell állítani majd az órákat. 9 órakor közös istentiszteletet tartunk itt a templomba, vagyis azon a délelőttön máshol nem lesznek Isten tiszteletek a városba, református alkalmak, a gyülekezetünk alkalmait itt közösen tartjuk meg, ahogy ez már tavaly is megtörtént, hogy együtt éljük át virágvasárnapnak az örömét, és készüljünk a nagy hétre, amely végig minden este Isten tisztelettel és különböző programokkal várja a gyülekezet tagjait. Erről egyébként egy szórólapot is találunk kint a kijáratoknál, vigyünk ebből mindenkinek, különösen is nagy szeretettel várjuk itt a belvárosiakat, de természetesen az egész gyülekezetet az esti alkalmakra, ezt most a nagy heti alkalmainkat belvárosi református missziói napokon keresztül, vagy ezzel a névvel is meghirdetjük a Nagykörúton belül lakó reformátusságnak, hogy külön erre az alkalomra készüljenek, de természetesen az egész gyülekezetet mind nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Ugyanezen a napon, virágvasárnapon, délután 3 órakor presbiteri délután lesz Fogtőn, amelyre a presbitérium készül, illetve a presbiteri tagok készülnek el elutazni, hogyha valaki még szeretne jelentkezni, akkor ezt még megteheti. 25-én délután ifjúsági istentiszteletet tartunk, onnantól kezdve már este 6 órakor kezdődnek a délutáni programok, virágvasárnap is, és a nagy héten az összes délutáni istentisztelet este 6 órakor kezdődik. Sok a gyászoló a gyülekezetünkben, hordozok őket imádságban, viseljük az ő terheiket, hordozok őket ebben a nehéz helyzetben. Az elmúlt héten imádkoztunk Csősz Imre elhunyt testvérünk szeretteiért, halottaink, Lengyel János, 43 évet élt testvérünk, temetése 19-én hétfőn, 1 órakor lesz a Hetényi temetőben. Dobó Antalné Kondor Piroska, 82 évet élt testvérünk, temetése március 20-án, kedden, 9 órakor lesz a köztemetőbe. Rácz Pintér Sándorné Szilágyi Mária, testvérünk temetése 20-án, kedden, 1 órakor lesz a köztemetőbe. Szabó József, 60 évet élt testvérünk, temetése 21-én, szerdán, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőbe. Kis Ambrusné Marton Sára, 97 évet élt testvérünk, temetése 21-én szerdán, 11 óra 45-kor lesz a Hetényi temetőben. Domján Kálmánné Kecskeméti Anna, 77 évet élt testvérünk, temetése március 21-én, szerdán, 1 órakor lesz a köztemetőbe. És Tódor Andrásné Gulyás Mária, 78 évet élt testvérünk, búcsúztatója, 23-án pénteken, 11 órakor lesz a Barátok temploma altemplomában. Isten vigasztaló szent lelke legyen megszomorodott szívű családokkal. Örvendezünk az örvendezőkkel, házasulókat is hirdetünk. Először hirdetjük dr. Svébis Márk Márton, kecskeméti születésű református ifjút, aki jegyezte, dr. Lomász Barbara Dorottya, budapesti születésű református hajadont. Harmadszor hirdetjük Nagy Krisztiánt, aki jegyezte, Dávid Noémit. Isten áldja meg a tervezett házasság kötéseket. Adományok érkeztek gyülekezetünkbe, mindegy 385 ezer forint az elmúlt héten. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Nyári programokat hirdetünk, az egyik a Ceglétfürdői Ifjúsági Tábor, ennek is van szórólapja a kijáratoknál, keressük és vegyünk rajta részt, illetve küldjük a gyülekezetbe a fiatalokat, illetve a nyári közös tábor, ami Felső Tárkányban lesz július 30-ántól, ennek a jelentkezési lapja is megtalálható a kijáratnál. Mind a kettőt szeretettel hirdetjük. Egy kulturális programra is fölhívom a figyelmet, a Rádai Múzeum, ennek is megtaláljuk kint a szórólapját, Göböl Gáspár református lelkész emlékére rendez egy műhely beszélgetést, március 20-án, kedden 10 órától mindenkit nagy szeretettel várnak. Még néhány dolgot szeretnék hirdetni, aki ezek után érdeklődik, kérem, hogy a hirdető lapon ezeket pontosan nézze meg. Az egyik a bőti adománygyűjtés a szeretet hét javára, ez már elindult. Az óvodába beiratkozni szándékozóknak a lelkészi ajánlását még lehet kérni, és ennek március végéig meg van lehetősége, illetve a házi segítségnyújtó szolgálatunkat hirdetem. Ennek a lehetőségeit Halasiné Polgár Zsófiától lehet pontosabban megtudni. Végül egy állásajánlat, illetve álláskeresés, Emmaus házba határozott időre konyhai kisegítő és takarító munkatársakat keresünk, akit ez érdekel, vagy valakit érdekel a környezetébe, kérjük az adatokat, nézze meg a hirdetőlapon. Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őriző pásztora,